Kedves rádióhallgatom! Legutóbb a bibliai példák alapján igazoltuk, hogy Isten rendeli a házastársakat egymás mellé. Most a Biblián kívüli példákkal igazoljuk ugyanezt. Matthew Henry története jut az eszembe. Föltekintek az irodámban azokra a könyvekre, amelyeken ez a felirat van. Matthew Henry kommentár. Ha valaki valaha hatalmas kommentárt írt, akkor az Matthew Henry volt. Jól lehet, az hatalmas munka, de nekem a legunalmasabb, amit valaha is olvastam. Sohasem gondoltam volna, hogy az a férfi valaha szerelmes is lehetett. De amikor Londonba ment, mint fiatalember, találkozott egy nagyon gazdag, nemesi családból származó lánnyal. Beleszeretett, és a lány is megszerette. Végül a lány odament az édesapjához, és beszélt neki a fiúról. Az apa próbálta lebeszélni a lányát. Annak a fiúnak semmi háttere sincs. Azt sem tudott, hogy honnan származott. A lány ezt válaszolta. Igazad van, apu. Nem tudom, honnan jött, de tudom, merre tart. És én vele akarok menni. És vele is ment. Nathaniel Hawthorne csupán tisztviselő volt, aki mellett bárki figyelmetlenül elhaladt, amikor New York City vámhivatalában dolgozott, és végül onnan elbocsátották eredménytelen munkájáért. Hazament, belesüppett székébe, elcsüggedve, elkeseredve. Felesége odament mellé, elébe tette egy tollat és egy papírt, majd körülölelve őt, ezt mondta. Nos, Nathaniel, most azt fogod tenni, amit mindig csinálni akartál. Írni fogsz. És ő megírta a héttornyú ház, a skarlátlevelek és más örökértékű munkáit. Mert a felesége lelkesítette őt. Szeretetük örök szeretet volt. Egyik utolsó levelében Nathaniel Hawthorne leírta azt a kitörölhetetlen reményét, amely a vigasztalás horgonyává lett lelke szomorúságában. Enyém az örökké valóság, hála érte Istennek, amelyben őt egyre jobban és jobban megismerem. Vagy meghalok elkeseredésemben. Azt mondod, hogy elméleteket hirdetek? Pedig tényekről beszélek. Menjünk vissza a kezdet kezdetéhez. Figyeljük meg Ádámot és Évát. Igazi szerelem kötötte őket össze. Figyelj csak ide! Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Efézusi levél 5. rész 28. versétől a 31. verséig. Évát azért teremtette Isten, hogy Ádám segítőtársa legyen, aki hozzá illő. A nyelvezet nagyon kifejező. Isten a férfi oldalából vette Évát, nem a földből formálta, mint az állatokat, hanem testének egy részét vette ki, mert addig hiányos volt, amíg egyé nem válhattak. Isten a legszebb teremtményé formálta az asszonyt, és aztán odavitte Ádámhoz. Segítőtársa lett. Betöltötte a hiányát. Nélküle nem volt teljes az élete. Isten érte teremtette, és egy testté váltak. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Mózes első könyve második részének 23. és 24. verse. Most hagyj menjek vissza a történelemben. Egy esetet akarok említeni, amely mindig izgalomba hoz. Ez Abélár és Héloáz története. Amikor John Lord megírta a Nagyszerű asszony című munkáját, Héloáz példáját mutatta be a hitvesi szeretetről. A történet egy fiatal papról, Abélárról és tanítványáról, Héloázról szól. Ragyogó fiatal tanító és prédikátor volt Abélard a Párizsi Egyetemen. Az ottani kanonoknak volt egy unokatestvére, akit Héloáznak hívtak, és akit elküldött, hogy tanuljon Abélard tanítványaként. Kiváló tanuló volt, és tanára kiváló férfi volt. Talán ismered is a történetüket. Őrült módon beleszerettek egymásba, de annak a kornak a törvényes gyakorlata szerint, ami ma is úgy van, egy-egy pap házasságkötése a legnagyobb gyalázatnak számított. Amikor John Lord megírta történetüket, ezt a bevezetést tette a könyv élére, amit most megosztok veled. Csak nem túlságosan szép ahhoz, hogy ebben a korban is olvassuk. Olyan, mint harmatos hajnalt csókolgató szellő, amely fölfut a virágszőnyeges hegyoldal pázsitján. Itt van a bevezetés. Amikor Ádám és Éva kiűzetett a paradicsomból, mindig találtak egy-egy virágszálat, akármerre vándoroltak, amely örökös szépségében tündöklött. Ez a virág képviseli a nagy bizonyosságot, amely nélkül kevesen lennének boldogok. Ez finom, titokzatos, megmagyarázhatatlan, nagy kincs, amelyet költők és moralisták, pogányok és keresztények egyaránt felismertek. Igen, ez nem csak a boldogsággal, hanem az emberi létezéssel azonos, és a lélekhez tartozik legmagasztosabb vágyaiban. Az átmenetivel és a halandóval szövetségre lépve, sőt a gyengével és a romlott emberrel is, mégis halandó természetű és magasztos a céljaiban, egyszerre szenvedély, érzelem és ihletettség. Ha próbálom leírni az asszonyt az emberi lélek összetett természetének elemei nélkül, amelyek a nő különös bájait alkotják, olyan, mintha igyekezném megírni Hamlet tragédiáját Hamlet nélkül, ami lehetetlen. Festmény központi alak nélkül, regény főszereplő nélkül, vallás áldozat nélkül. Témám nem szűkölködik nehézségekben. A szenvedély vagy az érzelem elsilányul, amikor megromlik, de fölmagasztosul, ha tiszta. De mégsem a kegyetlenséget, hanem az erényt festem meg. Nem a gyengeséget, hanem az erőt. Nem az átmenetit, hanem a maradandót. Nem a halandót, hanem a halhatatlant. Azt, ami megnemesíti a magasan szárnyaló lelket. Ennyit idéztünk a bevezetésből. Abélár és Héloáz megszerették egymást, de nem engedték meg nekik, hogy az egyházban kössenek házasságot. Ezért titokban eskedte őket össze Abélár egyik barátja. Abélár továbbra is tanított, de a titok kipattant, amikor egy szolga beárulta őket, és Héloáznak apáca kolostorba kellett mennie. Sohasem engedték meg, hogy meglátogassa Abélárdot, a legbátrabb gondolkodót, akit a középkor kitermelhetett. A 12. század elején kezdte prédikálni és tanítani, hogy Isten igéje az ember felhatalmazója, nem az egyház. Ez a nagy ember elkeseredett, és kegyetlen iróniát kevert tanításába azért, amit megtagadtak tőle. amikor halálos ágyán feküdt, mert jóval előbb meghalt, mint Héloáz, hiszen 20 évvel idősebb volt tőle, azt kérte, hogy engedjék hozzá Héloázt, hogy még egyszer hadd láthassa. Az egyház a legkegyetlenebb módon nem engedte meg, hogy Héloáz oda menjen Abéláthoz. Ezért a haldokló férfi írt neki egy levelet. Nekem ez a legszenvedélyesebb levél, amit valaha olvastam. A levél ezzel az imádsággal zárul. Amikor neked tetszett, ó Uram, és ahogy neked tetszett, egyé tettél minket, és te választottál el minket. Most, amit oly irgalmasan elkezdtél, irgalmasan beteljesül. És miután elválasztottak minket ebben a világban, egyesíts minket örökre a mennyországban. Az a személyes meggyőződésem, hogy ők Isten előtt a mennyben együtt vannak. Ez vezet minket egy felséges bibliavershez. Malakiás próféta ezt a társadalmi bűnökről írt szakasz zárja vele, amely a családról és a válásról szól. Ezek olyan bűnök voltak, mint a rákbetegség, amely a nemzet életerejét falta föl. Ez elpusztít bármilyen nemzetet, ami alól a miénk sem lesz kivétel, ebben bizonyos vagyok. Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok. Minden gonosztevőt jónak tart az Úr. Kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Malakiás könyve 2. részének 17. verse. Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezen csak mosolyogni tudok. Isten így szól. Annyira belefáradtam azokba a hosszú, kegyes imádságokba, amiket mondotok. És már nagyon belefáradtam bizonyságtételeitekbe. Igazán gyötrődöm, amikor ezeket hallom. Talán még emlékszel arra, amit az első fejezetben olvastunk, amikor színlelésből szolgálták az Urat. Isten ezt mondta, íme milyen unalmas ez nekem, nem ismeritek ennek a felét sem. Az elkeseredésig elfárasztotok képmutató szolgálatotokkal. Ezt kérdezitek, mivel fárasztunk? Ismét látjuk az emberek orcátlanságát. Szinte megsértődnek, hogy Isten ezeket meri nekik mondani. Egyáltalán nincsenek tudatában a bűneiknek. Ezért kérdezik, mivel fárasztunk? Figyeld meg, hogy ez az 5. ironikus kérdés a néphez, amelyet Isten intéz hozzájuk, hamis Isten tiszteletük miatt. Fellengzősen és szemtelenül szembeszállnak Istennel. Mivel fárasztunk téged? Isten választ ad nekik. Lefekteti előttük, és elmondja a következőket. Azzal, hogy ezt mondjátok. Minden gonosztevőt jónak tart az Úr. Kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Gyalázták Isten igazságos jellemét. Ez a fajta filozófia gyakran fölüti fejét az emberiség történetében. Az ember így szól. Látok olyanokat, akik nagy bűnösök és mégis virágzanak. Még bajaik és problémáik sincsenek, mint nekem, aki szolgállak téged. Miért engedi meg Isten ezeket az igazságtalanságokat? A Zsoltár író ugyanennek a panasznak ad hangot. Lát embereket maga körül, akik gonosz úton járnak, és egyáltalán nem szolgálják Istent. Mégis úgy tűnik, hogy ők gazdagodnak a legjobban. Ezt írja. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis híján elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. 73. Zsoltár, 2. és 3. vers. Amint körülnézett, látta a szélhámosok gazdagodását, miközben a szegények még jobban megszegényedtek, és Isten szegényei egyáltalán nem virágzottak. Éppen ezt a panaszt szólaltatták meg Malakiás korában. Ez a magatartás nagyon hamar új erkölcsiséget teremt. Amikor az ember úgy érzi, hogy minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük, akkor kezdi a gonoszt jónak, és a jót gonosznak nevezni. Azt hiszi, hogy megéri, hogy gonosz úton járjanak. Korunkban nagyon megtalálható ez a magatartás. Sokan mondják, hogy a bűncselekmény kifizetődő. Ez alkalmazható a nagyvállalatokra és az átlagemberekre egyaránt. A kormány úgy költekezik az adópénzünkkel, mintha semmivel sem törődnék. Ez a felelőtlenség a legnagyobb probléma ma az egész világon. A politikusok a gazdagok és hatalmasok kedvét keresik. A kisemberre rátaposnak, és senki sem törődik velük. Miért nem avatkozik be Isten ebbe az igazságtalanságba? A zsoltáros megkapja a válasz problémájára, mert Isten elé járul. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. 73. Zsoltár 17. vers. Íme látod, hogy a közvetlen jelenre tekintett. De mi lesz a távoli jövőben? Mi lesz örökkévaló sorsuk? Ahol ma állunk, ahhoz képest arasznyi életük van az ókori történelemben, de akkori választásuk az örökkévalóságot döntötte el. Nemzedékünk ideje rohamosan elfogy. Akkor mi lesz majd a mostani istentelenekkel? Felépíthetik az új erkölcsiséget, annyi pénzt halmozhatnak fel, amennyit csak tudnak, de akik gonosz úton járnak ebben a korban, holnap majd találkoznak a bíróval. Felelniük kell a tetteikért. Nagyon vigyázzunk, nehogy ítélgessük Istent azért, mert látszólag nem avatkozik be mai társadalmunk életébe. Ez emlékeztet egy esetre, amikor ketten, mint szemináriumi hallgatók együtt utaztunk, és útközben fölvettünk kocsinkra egy részeg embert. Olyan szaga volt, mint egy szezgyárnak, és éppen akkor jött le a hegyek közül. Mentegetőzött, és azt mondta, tudja, hogy nem kellene innia. Bizonyságot tettünk neki Krisztusról, és a barátom mondott valamit, ami akkor megdöbbentett, de ma már bizonyára egyetértek vele. Így szólt az emberhez. Nem ítélünk el a részegséged miatt. Te már elveszett ember vagy, és a pokol felé tartasz. Jól teszed, ha kipacsarod ezt az életet, mint egy narancsot, és a lehető legtöbb élvezetet veszed ki belőle ezen a földön. Úgy sem ihatsz több szeszes italt, amikor a pokolba kerülsz, csak menj tovább, és élvezd az életet. De ne feledd, az örökké valóság felé tartasz, elgondolkoztál-e már ezen? Az a hitetlen ember, aki ismeri Isten igéjét, tudja, hogy bűnös. És tudja, hogy Isten az igazság Istene, de nem számít arra, hogy Isten hamarosan meg fogja őt ítélni. Amikor gyerek voltam, dinnyét loptam. Őszintén megmondom, hogy valahányszor kimentem a dinnyeföldre, hogy dinnyét lopjak, azt gondoltam, hogy az égből villámmal sújt halálra Isten, de ennek ellenére elmentem dinnyét lopni. Ez az emberi szív szándékossága, még akkor is, amikor gyerek. Az Úr azonban nem így működik. Jól lehet, így is cselekedhetne. Mivel Isten nem mindig azonnal ítél, az ember ezt úgy magyarázza, hogy Isten egyáltalán nem fog ítélni. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel. Prédikátor könyve, 8. rész, 11. vers. Ha az embert nem ítélik meg azonnal, arra gondol, hogy továbbra is büntetlen marad. Malakiás korának emberei ezt kérdezték. Hol van az igazság Istene? Isten megadta nekik a választ kellő időben és kellő hangsúllyal. Imádkozzunk. Mennyei atyám, könyörülj rajtam, hogy ne hibáztassalak azért, ami a világban történik, hanem igyekezzem megalázni magam hatalmas kezed alatt, és teljesítsem küldetésemet dicsőségedre és embertársaim javára. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Ámen.